Üdvözöllek, kedves online követőnk innen a szépséges veszprémi dombok közül. A közelmúltban közzétettünk egy online kérdőívet, amellyel az online követő táborunkat szeretnénk jobban megismerni, és megérteni, feltérképezni az internetes keresztény tartalomfogyasztási szokásaikat. Az a célunk ezzel, hogy jobban megismerhessük azokat, akiket szolgálunk, hogy jobban tudjuk szolgálni őket. Nagy örömünkre szolgál, hogy már körülbelül 150-en kitöltötték ezt a kérdőívet, de ennél még sokkal több válaszadóra lenne szükségünk, hogy igazán reális és teljes körű képet kaphassunk. Úgyhogy azt szeretném kérni tőled, hogy ha eddig ezt még nem tetted volna meg, akkor szállj rá csak 5 percet, és kattints ide az alább látható linkre, és töltsd ki te is a kérdőívünket. Köszönjük szépen! Ma március 15-e van, nemzeti ünnepünk, úgyhogy egy forradalmi felismerésre szeretnélek eljutatni benneteket. Úgy is fogalmazhatnék, hogy szeretnélek megfertőzni benneteket ma délelőtt, de ne aggódjatok, nem egy fizikai megbetegítő vírussal, hanem egy olyan szemléletmóddal, ami egészségesebbé teszi az Istennel való kapcsolatotokat. Kezdjük azzal, hogy vannak olyan őszinte keresztények, akik belefáradtak Krisztus követésébe. Nem olyan keresztényekre gondolok, akik csak névleges keresztények, és nincs valódi élő kapcsolatuk Jézus Krisztussal, hanem olyan keresztényekre gondolok, akik őszintén hisznek Jézusban, akik valóban követik Jézust, és akik tényleg az övéi. Mégis belefáradnak Krisztus követésébe. Nem egyszerűen a hitharcokba fáradnak bele, és nem is csupán azokba a küzdelmekbe, amelyeket a gonosszal, a kísértésekkel szemben kell vívniuk, hanem kifejezetten Krisztus követésébe fáradnak bele, a személyes kapcsolatukba fáradnak bele Istennel. Nem tudom, hogy te voltál-e valaha így. Mit jelent ez? Mit jelent ez a belefáradás? Mi jellemzi ezt az állapotot? Amikor ezeknek a, ahogy mondtam, amúgy őszinte, valóban Krisztust követő keresztényeknek már nincs örömük abban, hogy Krisztus követői lehetnek. Kényszerűségnek, terhes kötelezettségnek érzik a különféle keresztény dolgokat, a gyülekezetbejárást, a szolgálatot, a bizonságtételt. Nincs erejük és nincs kedvük hozzá, hogy fektessenek az Istennel, az Úrral való kapcsolatukba, fárasztónak érzik az imádkozást, fárasztónak érzik a bibliaolvasást, fárasztónak érzik a dicsőítést, úgy érzik, hogy ez túl nagy teher nekik, nekik ez nem megy. Szóval nem tudom, voltál-e már ilyen helyzetben. Persze vannak, akiket ez az életérzés, vagy ez az érzés csak úgy átmenetileg, pillanatnyilag fog el, de vannak olyanok is, akiknél állandósul, és tényleg egy életérzéssé válik. A kérdés, hogy mi lehet ennek az oka. Miért lehetséges az, hogy egy őszinte Krisztus hívő, aki tényleg az Urat követi, aki valóban hisz benne, belefárad Krisztus követésébe? Amikor ezen gondolkodtam, akkor arra jutottam, hogy több oka is lehet annak, hogy ez a belefáradás valakinél elkövetkezik. Azonban már nem fogok az összes okról beszélni, hanem csak egyről, de erről feltétlenül szeretnék. Ez az ok pedig egy ösztönös, mégis elhibázott szemléletmód az Istennel való kapcsolatunkról. Tehát egy ösztönös, mégis elhibázott szemléletmód vagy hozzáállás az Istennel való kapcsolatunkhoz. Ez a fajta szemléletmód vagy hozzáállás előbb-utóbb óhatatlanul belefáradáshoz vezet. Ez a téves felfogás valahogy úgy fogalmazódik meg az emberekben egy rövid mondat formájában, hogy tennem kell valamit Istenért, hogy Isten tegyen valamit értem. Tehát tennem kell valamit Istenért, hogy tegyen valamit Isten értem, vagy hogy Isten tegyen valamit értem. Igaz, hogy milyen sok ember így gondolkodik? Igen, tudom, hogy létezik Isten, tudom, hogy ő hatalmas, hogy ő szeret engem, pláne, hogyha már Jézus Krisztus is megismerte valaki. Én tudom, hogy Isten tud értem tenni dolgokat, de ez nem fog csak úgy megtörténni. Ahhoz, hogy Isten tegyen értem dolgokat, nekem is tennem kell érte dolgokat. Tehát tennem kell valamit Istenért, hogy Isten tegyen valamit értem. Vajon miért alakul ki ez a szemléletmód, ez a viszonyulásmód az emberekben Istennel kapcsolatosan? Alapvetően két dolog vezet ehhez a felfogáshoz, vagy két dolog táplálja ezt a felfogást. Az egyik az az alapvető emberi szabály, ami mindannyiunkba egész kicsi gyerekkorunktól kezdve beleivódik. Történetesen az, hogy mindent ki kell érdemelnünk, hogy mindenért meg kell dolgoznunk, hogy mindenre méltóvá kell válnunk, hogy semmi sincs ingyen. Igaz, hallottátok már ezt a mondatot, hogy fiam, semmi sincs ingyen. Meg kell dolgozni érte, rá kell szolgálni, oda kell tenni magunkat. Fiam, ha nem tanulsz, nem lesz belőled énekes koldus se. Fiam, ha nem dolgozol, nem lesz pénzed. Fiam, ha ilyen vagy, akkor ez lesz, vagy az lesz. Szóval belénk ivódik egész kiskorunktól kezdve ez a fajta mentalitás, hogy meg kell dolgoznunk mindenért. És hát a földi életben ez legtöbbször igaz is, és amúgy egy helyén való felfogás, mert tényleg nem várhatjuk azt, hogy majd csak a sült galamba szánkba repül, és minden csak úgy megtörténik velünk. Úgyhogy ez a felfogásmód, ez az Istenre rátaláló, Krisztusra rátaláló embereknek az elméjében is benne marad, és ugyanezt a felfogásmódot vetítik ki az Istennel való kapcsolatukra is. És ezért érzik azt, hogy tennem kell valamit Istenért, hogy Isten tegyen valamit értem. De van egy másik oka is annak, hogy ez a szemléletmód kialakul bennünk, ez pedig az, hogy ahogyan olvassuk a Bibliát, hallgatjuk Isten igéjét, és hallgatjuk a különböző tanításokat, akkor olyan dolgokat is találunk, olvasunk, olyan dolgokról is tanítást kapunk, ami az Istennel való járásunkban a mi feladatunk és a mi felelősségünk. Olvasunk a Bibliában olyan dolgokat, amiket nekünk kell megtennünk az Istennel való járásban? Olvasunk olyan dolgokról, ami a mi felelősségünk? Igen, olvasunk. És kapunk tanításokat ezekről a dolgokról. És egyébként nagyon helyén való, hogy ezekkel a dolgokkal foglalkozunk, és ezekről kapunk tanítást. Viszont amikor ezeket halljuk, ezek belénk épülnek, akkor ezek is táplálhatják bennünk azt a felfogásmódot, hogy tennem kell valamit Istenért, hogy Isten tegyen valamit értem. Hadd mutassak nektek egy néhány olyan bibliai részt, igeverset, vagy csak utaljak, idézzek dolgokra, amelyek ezt tükrözik. Például a Bibliában azt olvassuk, arra tanít bennünket az ige, hogy hinnem kell ahhoz, hogy Isten elfogadjon és üdvözüljek. Így van? Azt mondja a Biblia, aki hisz és bemerítkezik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Vagy a zsidókhoz itt levélben azt olvassuk, hogy hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni. Vagy a római levélben azt olvassuk, hogy minden, ami nem hitből van, az bűn. Úgyhogy megértettük, hogy hinnünk kell ahhoz, hogy Isten előtt kedvesek legyünk. Hinnünk kell ahhoz, hogy ne kárhozzunk el, hanem üdvösségünk legyen. Vagy azt látjuk az igéből, hogy meg kell térnünk ahhoz, hogy el ne vesszünk. Így van? Azt mondta Jézus, hogy térjetek meg. Pál apostol az Areopágoszon, ott Athénban azt mondta az embereknek, hogy a tudatlanság idejét az Úr elnézi, Isten elnézi, de most azt parancsolja mindenkinek mindenütt, hogy térjenek meg. Péter apostol, amikor meggyógyult az a sánta ott a jeruzsálemi templom egyik kapujánál, akkor azt mondta az összegyűlt sokaságnak, Apcsel 3.19-ben, tartsatok tehát bűnbánatot és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek. Tehát meg kell térnem. El kell fordulnom dolgoktól ahhoz, hogy eljöjjön az életemben a felüdülés ideje, és hogy Isten elfogadjon engem és el ne vesszek. Vagy arra tanít bennünket az ige, hogy meg kell bocsátanunk annak érdekében, hogy Isten is megbocsásson nekünk. És akkor rögtön eszünkbe jut a mi atyánk, aki a mennyekben vagy, és aztán eljutunk oda, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És hogy az Úr még rázzon ezen a dolgon egyet, utána kifejezetten hozzáteszi, mert ha ti megbocsátotok az ellenetek vétkezőknek, akkor az Úr is megbocsát nektek, a ti mennyei atyátok is, de ha nem bocsátotok meg, akkor a ti mennyei atyátok sem bocsát meg. Tehát meg kell bocsátanom nekem ahhoz, hogy Isten is megbocsásson nekem. Vagy olvasunk a Bibliában arról, hogy imádkoznunk kell, hogy Isten közel legyen hozzánk. Legalábbis vannak olyan igék, amelyek erre utalnak. Például azt olvassuk a Zsoltárokban, hogy közel van az Úr azokhoz, akik hívják, akik igazán hívják. Tehát hívnom kell az Urat. Imádkoznom kell, hogy ő cselekedjen valamit. Azt mondja, hogy kérjetek és adatik nektek, azaz nem fogok kapni, hanem kérek. Sőt, mondja a Jakab levelében, hogy azért nem kapjátok, mert nem kéritek. Szóval nekem kérnem kell, imádkoznom kell, hogy Isten közel legyen hozzám, és hogy bizonyos dolgokat megtegyek. Az imáim kellenek ahhoz, hogy megmozduljanak az ő karjai. Az ő karjai nem fognak megmozdulni, hogyha az én imáimmal nem mozdítom meg őket. Vagy arról kapunk tanítást, hogy olvasnom kell a Bibliát, hogy Isten tápláljon engem. És azonnal eszembe jut az ige, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden beszéddel, ami Isten szájából származik. Tehát kell olvasnom a Bibliát ahhoz, hogy tápláljam a bensőmet. Aztán olvasok arról, és tanítást kapok arról, hogy jónak kell lennem, hogy tetszek Istennek. Amikor azt mondja, hogy éljek az én elhívásomhoz méltóan, meg hogy nem élhetek úgy, ahogy a pogányok élnek, és nem élhetek úgy, ahogy a régen is éltem, hanem nekem jónak kell lennem, hogy tetszek Istennek. És akkor azt mondja Jézus, hogy nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja nekem, hogy Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Tehát nekem cselekednem kell Isten az atya akaratát, mert akkor leszek kedves Isten előtt. Vagy azt mondja Jézus, hogy aki befogadja a parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én atyám is, és én is szeretni fogom. Hát persze, hogy megtartom a parancsolatokat, meg kell tartanom a parancsolatokat, hogy az Isten szeressen engem. És ezekből az igékből levonom ezeket a következtetéseket. Vagy olvasok arról, és tanítást hallok arról, hogy adakoznom kell annak érdekében, hogy Isten megáldjon. Mert hogy megvan írva, hogy aki szűken vett, szűken arat. Aki pedig bőven vett, az bőven arat. Akarsz aratni, testvérem? Persze, hogy akarok. Akkor vessél, de nem ám szűken, hanem bőven. Ha bőven akarsz aratni. Úgyhogy érzem, hogy tennem kell valamit Istenért ahhoz, hogy Isten tegyen valamit értem. És akkor jön a tizedfizetés. És azt mondják, hogy kell tizedet fizetned, mert különben nem lesz védelem, Isten védelme a te anyagi javaidon. És véletlen kinyílik a Biblia Malakiás 3-nál, és azt mondja az Úr, ti pedig megloptok engem. Mivel lopunk meg téged? A tizeddel és a felajánlásokkal. Hozzátok csak be, és majd meglátjátok, hogy megdorgálom a kártevőt, és a stb. Stb. És akkor az emberbe épül ez a gondolkodásmód. Vagy tanítást kapok arról, és olvasok a Bibliában arról, hogy bizonságot kell tennem Jézus Krisztusról, hogy ő is bizonságot tegyen majd én rólam. Így van. És azt mondja az Úr, hogy aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek a mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom az én mennyei atyám előtt. Vagy arról olvasok a Bibliában, és arról kapok tanítást, hogy szolgálnom kell. Azért kell szolgálnom, hogy megbecsüljön engem az atya. Mert hogy azt mondta Jézus, hogy aki engem szolgál, azt megbecsüli az atya. Következésképpen, aki nem szolgál, azt nem fogja megbecsülni az atya. Tehát nekem szolgálnom kell azért, hogy megbecsüljön engem az atya. Látjátok? Annyi tanítás van a Bibliában, amely arról szól, hogy mi lesz a hozadéka, mi lesz az okozata azoknak a dolgoknak, amelyeket én teszek. Szóval, hogyha ezeket megismerjük, és tanulmányozzuk, és halljuk, akkor könnyen kialakulhat bennünk az a szemléletmód, hogy tennem kell valamit Istenért, hogy Isten tegyen valamit értem. Ráadásul a Biblia még nem csak arról tanít, hogy mit kellene tennem, hanem arról is, hogy hogyan csináljam. Tehát nem csak azt mondja, hogy imádkozzak, hanem azt mondja, hogy buzgón imádkozzak a Jakab levelébe. Nagy az ereje az igaz ember, buzgó könyörgés. És akkor, Uram, az se elég, hogy imádkozok, még buzgón is kell imádkoznom. És akkor próbálok buzgón imádkozni. Vagy azt mondja az ige, hogy nem elég, hogy szolgálok, hanem alázatosan kell szolgálnom. Hát akkor próbálok alázatosan szolgálni. És akkor azt mondja, hogy ne csak azt mondja, hogy kívánjátok a Szent Szellemét. Aki kívánja, aki kér, az kap. Akkor kívánom a Szent Szellemet. Vagy azt mondja Jézus, hogy akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Na majd azok fognak megelégíteni. Tehát akkor még éheznem is kell is, és szomjúhoznom is kell az igazságot. Sőt, nem csak azt mondja, hogy szeressem Istent, hanem azt mondja, hogy teljes erőmből szeressem Istent. És akkor felsorolja a lényemnek az összes összetevőjét. És nem csak azt mondja, hogy engedelmeskedjek neki, hanem hogy teljesen mindenben engedelmeskedjek. Jobb az engedelmesek, mint az áldozat. Na most, tehát amikor ezeket a dolgokat látjuk, olvassuk, ezekről tanítást kapunk, akkor kialakulhat bennünk az az érzés, hogy tennem kell valamit Istenért, hogy Isten tegyen valamit értem. Amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Segíts magadon, és majd az Isten is megsegít. Tehát az én kezdeményezésemtől függ az Isten válasza. Mi következik ebből? Az következik ebből, hogy kialakulhat bennünk az a mentalitás, az a szemléletmód, az a felfogás, hogy nekem kell megcsinálnom a kereszténységemet. És valójában a kereszténységem sikere és gyümölcsözősége az attól függ, hogy én milyen keresztény teljesítményt nyújtok. Nekem kell megcsinálnom azt, hogy jó emberré váljak, Istennek tetsző Krisztusi emberré váljak, nekem kell megcsinálnom, hogy isteni beavatkozások történjenek az életemben, nekem kell megcsinálnom, hogy eredményes legyen a szolgálatom, nekem kell megcsinálnom, hogy megtérjenek az emberek körülöttem, nekem kell megcsinálnom azt valahogy így magamba belül, hogy érezzem az Isten jelenlétét. Próbáltad már valaha ezt? Egy imában, egy dicsőítésben megcsinálni valahogy, hogy érezzed az Isten jelenlétét. Tehát úgy érzik sokszor a keresztények, az őszinte, amúgy tényleg Krisztus követő keresztények, hogy az ő keresztény teljesítményüktől függ a kereszténységük gyümölcsözősége és sikere. Ha őszintén végig gondolod a keresztény pályafutásodat és a belső érzéseidet, mit mondasz? Volt már olyan, hogy valahogy így éreztél? Figyeljetek csak ide. Ez a fajta felfogás, ez a fajta belső, sokszor nem tudatos mozgatórugó óhatatlanul belefáradáshoz vezet. Miért? Mert a saját erőmre, a saját teljesítményemre fókuszál. És amikor egy ember a saját erejére és a saját teljesítményére fókuszál az Istennel való kapcsolatában, akkor teljesen biztos, hogy előbb-utóbb meg fog fáradni. Természetesen ezekben az okozati összefüggésekben van igazság. Tehát nem úgy akarom ezeket beállítani, mintha ezek hamis dolgok lennének. Mert valóban Isten igazságai. Valóban sok minden függ attól, hogy mi mit teszünk, és a tetteink kiváltanak dolgokat Istenből, és az ige is mondja, hogy amit vetünk, azt fogjuk aratni. De mégsem helyes valami miatt. Tudjátok miért? Mert van egy nagyon fontos dolog, amit át kell gondolnunk, egy nagyon fontos kérdés, ez a kérdés pedig úgy hangzik, hogy mi volt előbb? Mi volt előbb? A tyúk vagy a tojás? Nos, mi volt előbb? A tyúk volt előbb. Igen, tehát ez a digitális osztályterben kívüli biológiai oktatás keretében szeretném elmondani nektek, hogy a tyúk előbb volt, mint a tojás. Ugyanis a Biblia azt írja, hogy Isten megteremtette a szárnyasokat és mindenféle madarakat, amelyek repdesnek vagy próbálnak repdesni az ég alatt, és utána ezek a madarak tojtak tojást. Tehát nem azt írja az ige, hogy Isten megteremtette a struc tojást, a veréb tojást, a fürty tojást, a tyúk tojást, és utána a 21. napon kikelt a kis csirke. Hanem azt írja a Biblia, hogy Isten megteremtette a szárnyasokat, és azok tojták a tojást. Szóval az a kérdés, hogy mi volt előbb? Az, amit én teszek Istenért, vagy az, amit Isten tesz értem. És itt van a kutya elásva. Mert ezen a ponton kell arra a bizonyos felismerésre eljutnunk. Úgyhogy amit szeretnék mondani nektek, neked ma délelőtt, az így szól, hogy nem az van előbb, amit te teszel Istenért, hanem az, amit ő tesz érted. Nem az van előbb, amit te teszel Istenért, hanem az, amit ő tesz érted. Nem azzal kezdődött a történeted Istennel, hogy te elkezdted keresni az Istent, hanem tudod, mivel kezdődött? Azzal, hogy ő megteremtett téged. Nem magadat teremtetted meg. Nem te teremtetted meg az Istent a magad képmására, hanem az Isten teremtett meg téged az ő képmására. Nem te keltetted életre a fantáziádban Istent, hanem Isten keltett téged életre az ő fantáziájában, és utána tényleg életre is keltett. Szóval tőle kaptad az életet, akkor, amikor te azzal az egészről még semmit nem tudtál. Ő már akkor feláldozta magát, érted, amikor te az egészről semmit nem tudtál. És a te keresztény pályafutásod nem azzal kezdődött, hogy te elkezdted keresni az Istent, hanem azzal, hogy az Isten elkezdett hívni téged, így mondja Pál apostol, egy szent hívással. És lehet, hogy ez úgy történt, hogy csak szemlélted a természet csodáit, vagy csak ráeszméltél a lelki ismeretedre, hogy nem vagy jó ember, és elkezdted keresni a létezésed értelmét, de azért kezdted el keresni, mert Isten kezdett már hívni téged. Tehát a történet azzal kezdődött, amit Isten tett értünk. A belefáradás egyik oka, amikor jellemzően úgy gondolkodunk, hogy az Istennel való adás, elfogadás kapcsolatban vagy körforgásban az van mindig előbb, amit mi teszünk. Igen, ez egy idő után egy ilyen adás, elfogadás körforgássá válik. Igaz? És ezért igenis van következménye, van reakció az Isten részéről arra, amit mi teszünk, hiszen partnerekké hívott el bennünket, és szabad akaratot adott nekünk. De ez az egész folyamat nem úgy kezdődött, hogy mi tettünk be először, hanem úgy kezdődött, sőt, most is alapvetően azon nyugszik, amit Isten tesz értünk. Nézzük csak meg azokat a dolgokat, amelyeket végig soroltam az előbb. A megtérést, a hitet, az imádkozást, a bibliaolvasást, a jó cselekedeteket, az adakozást, a tizedfizetést, a bizonságtételt, a szolgálatot. Nézzük meg ezeket, és látni fogjuk, hogy mindegyik ezek közül azzal kezdődött, amit Isten csinált. Az elmúlt napokban kifejezetten ilyen szemüvegen keresztül gondolkodtam elsősorban az Új Szövetségen, de az egész Biblián, és jöttek az igék egyik a másik után, ami mind-mind arról szól, hogy mit tett Isten először értem, és mi lehet erre az én reakcióm az ő irányába. Például a római levélnek az 5. fejezetében, a 8. versben azt írja a Biblia. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Mikor halt meg érted Krisztus? Amikor még bűnös voltál. Nem kerestette őt. Nem kérted, hogy ugyan halljon már meg érted, mert annyira szeretnél a mennybe menni. Hanem ő eljött, és ő meghalt érted, akkor, amikor te még bűnös voltál. Tituszhoz írt levél 3. fejezetének a 3. versétől azt írja a Biblia. Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévejgők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. Igaz, hogy mennyire hitelesen írja le ez a pár mondat azt a helyzetet, amiben mi emberek élünk, amiben mi magunk is voltunk. Nagyon plasztikusan írja le. És aztán így folytatja. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szent Szellem által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi üdvözítőnk által. Tehát mi ebben a hamis, gonosz, bűnös életformában leleztünk, amikor megjelent az Istennek a jósága és az ember szeretete. Nem akkor szeretett minket Isten, amikor olyan szeretetre méltók voltunk, hanem amikor ennyire mocskosak voltunk, akkor jelent meg az Istennek a szeretete, mert ő szeretett bennünket ebben az állapotunkban is. És utána azt mondja, kifejezetten hangsúlyozza, hogy nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, nem azért, mert mi kiérdemeltük, nem azért, mert mi bebizonyítottuk Istennek, hogy de érdemesek vagyunk egy ilyen nagy áldozatra, dehogy is. Ő egyszerűen megtette, értünk. Aztán a római levélben a 3. fejezet 23.-24. versében azt írja a Biblia. Mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Nézzétek, mit mond a Biblia? Hogy mindannyian bűnösök vagyunk. És mit tesz Isten ezért? Hogyan igazít, azaz hogyan tesz igazzá bennünket? Ingyen. Ingyér van. Amiért nem kell fizetni. Egyszerűen Isten ingyen igazít meg bennünket az ő kegyelméből. És nézzétek, ott van egy fontos kifejezés, ami az időrendiséget fejezi ki, amikor azt mondja, hogy miután megváltott minket a Jézus Krisztusban. Tehát ő megváltott minket, amikor mi még bűnösök voltunk. És miután megváltott, nekünk adta ingyen ajándékba a szabadulást. Egy következő helyen az Efézus 2.8.9-ben azt írja a Biblia. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és az nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, nem érdemekért, hogy senki se dicsekedjék. Miből van az üdvösség? Kegyelemből. A mi érdemeinkre épül. Nem a mi érdemeinkre épül, hanem Isten ajándékozta ezt nekünk. Egy másik helyen azt írja a Biblia Róma 6.5-ben, hogy ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is. Miről szól ez a Biblia vers? Milyen eseményről szól? Nézzétek csak. Hát a bemerítkezésről. A római levél 6. fejezetének ez a szakasza a bemerítkezés tartalmáról értekezik. A bemerítkezésről beszél, amikor azt mondja, hogy egyé lettünk Jézus Krisztussal a halálának hasonlóságában. Igaz? Amikor belemerítettek a vízbe, és elborított a víz, akkor lettél egyé Jézus Krisztus halálával és eltemetésével. És amikor kiemeltek a vízből, akkor lettél egyé az ő feltámadásával. Azért olvastam ezt a Biblia verset, mert ez is arról szól, hogy amit mi tettünk a bemerítkezésben, az hasonló ahhoz, amit ő tett értünk korábban. Tehát nem úgy kezdődött a történet, hogy te meghaltál a bűnnek, és meghaltál Krisztusnak, hogy most már vele élj. Nem! Azzal kezdődött, hogy ő meghalt a te bűneidnek. És ő meghalt azért, hogy neked új életed legyen, és ő feltámadt a halálból. És akkor, amikor te ezt felismerted, és elfogadtad, akkor csak válaszoltál arra, amit ő már korábban megtett, érted? Tehát nem azzal kezdődött a te új életed, hogy te eldöntötted, hanem azzal, hogy ő megtette, érted? Egy következő ige. János első levele, 4. fejezet, 9. 10. vers. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk általa. Tehát, hogy kezdődött a dolog? Hogy ő elküldte az ő fiát, értünk, ebbe a világba. És úgy folytatja, ez a szeretet. És nem az, ahogyan mi szeretjük Istent, hanem az, ahogyan ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul a bűneinkért. Tehát nem az a valami, amit mi érzünk az Isten iránt. Nem az a valami, ahogyan mi viszonyulunk ő hozzá. Nem a mi szeretetünk a valami, hanem az ő szeretete a valami. Az az igazi. A mi szeretetünk az ő szeretetére épül, és nem fordítva. Az ő szeretete váltja ki belőlünk az iránta való szeretetet, és nem fordítva. Nem a mi irántunk való szeretete váltja ki ő belőle az irántunk való szeretetet. Értitek a sorrendiséget? Arról szeretnék beszélni ezekkel az igékkel, hogy mi volt előbb. Hogy nem az van előbb, amit te teszel Istenért, hanem az, amit Isten tesz, érted. És akkor behetnénk tovább az összes ilyen keresztényi dologa, például az imádkozás. Tudtad, hogy nem te imádkoztál először magadért, hanem Isten imádkozott először érted, ez furcsán hangzik, de mégis így történt. Amikor az Isten fia emberré lett, és itt járt ezen a földön, azt olvassuk a János evangélium a 17. fejezetében, hogy az elfogatása előtt közvetlenül egy ilyen nagyon mélyen szántó imában fordult az atyához a fiú. És akkor imádkozott a tanítványaiért. De nem csak a 12-ért, hanem értünk is. Képzeljétek, János 17:20-ban azt mondja Jézus, hogy de nem értők könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Nem tudom, hogy milyen érzés ez neked, amikor arra gondolsz, hogy Jézus már akkor imádkozott érted, amikor te azt se tudtad, hogy létezik imádkozás. Vagy a Róma 8:34-ben azt olvassuk, hogy ki ítélne kárhozatra. A meghalt, sőt feltámadott Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Mit csinál Jézus? Esedezik érted. Mikor? Akkor, amikor bőszen imádkozol. És azt mondja, wah, látom, hogy a Géza imádkozik, én is imádkozom vele. Nem. Lehet, hogy pont akkor esedezik érted, amikor te nem tudsz imádkozni. Tehát nem az a te ima életed, az nem a te imádkozásodra épül, hanem az ő imádkozására épül. És nézzétek meg, hogy a Róma 8:26-ban azt mondja a Biblia, hogy a Szent Szellem segít a mi erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Szellem eseredezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Gondoltad volna, hogy érted a Szent Szellem imádkozik? A fiú a mennyben imádkozik, érted? A Szent Szellem a szellemedben imádkozik, érted? Amikor nem tudod, hogy mit kérjél. Tehát a te ima életed nem a te erőfeszítéseiden alapszik, hanem azon, amit a fiú és a Szent Szellem tesz érted az imádkozásban. Milyen nagyszerű ez. Vagy nézzük a jó cselekedeteket. Ugye emlékeztek? Jónak kell lennem, hogy Isten kedves legyek. Azt mondja a Biblia, Efézus 2:10-ben, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azok szerint éljünk. Isten előre elkészítette számodra a lehetőségeket, mielőtt te gondolkodtál volna azon, hogy mi jót tegyek az Istenért. Filippi 2:13-ban, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Még az akarást is ő munkálja bennünk, hogy az a vágy feltámadjon a szívünkben. Galata 2:20-ban azt írja Pál apostol, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem a Krisztus él bennem. A krisztusi élet titka abban rejlik, hogy Krisztus él bennem. Nem abban, hogy én megpróbálok Krisztushoz hasonlóvá válni, és megpróbálom úgy csinálni, ahogyan ő csinálná, hanem az, hogy ő bennem él, és rajtam keresztül belülről terem gyümölcsöt. Emlékeztek Jézus mit mondott? Azt mondta, azt hiszem János 8-ban, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, és ti vagytok az szőlővesszők, és azt terem gyümölcsöt, aki én bennem marad. Tehát valójában nem mi teremjük a gyümölcsöket, hanem a bennünk élő Krisztus termi rajtunk keresztül a gyümölcsöket. Ez a valódi keresztény élet titka. Nem az, hogy betanulom, hogy kell Krisztusinak lenni, és azokat a dolgokat produkálom, hanem arról szól, hogy ő bennem él, és ő cselekszik bennem, és ő formál át engem önmagához hasonlóvá. Vagy az engedelmességről. Azt mondja a római levélben a Biblia, hogy engedelmeskedjetek az Istennek, mint szeretett gyermekek. Mi volt előbb? Az, hogy én engedelmeskedek, vagy az, hogy ő szeret engem, és a gyermekévé fogadott? Azt mondja, hogy úgy engedelmeskedj neki, mint szeretett gyermek. Teljesen másként néz ki. Vagy a szolgálatról. Szolgálnom kell, hogy megbecsüljön az atya. De ki szolgált először? Én az Úrnak, vagy az Úr nekem? Jézus azt mondta a tanítványainak Máté 20:26-28-ban, aki nagyja akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Oké, rendben van. De nézzétek, hogy folytatja. Mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért. Akkor ki szolgált először? Én szolgálok először neked, vagy Krisztus szolgált először nekem? Ő szolgált először nekem. Én azért szolgálok neked, mert ő szolgált nekem. Ez a szolgálatnak az igazi motivációja. Bármit, amit teszel a gyülekezetben, a testvéredért, bármit, amit teszel másokért, azért teszed, mert ő szolgált feléd. És teljesen más lesz a töltése, az irányvonal a szolgálatodnak. János 13:14-ben azt mondta Jézus, ugye a vacsora után megmosta a tanítványai lábát. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én az Úr a Mester, nektek is meg kell mostnotok egymás lábát. Ki mosott lábat először? Péter Jakabnak? Vagy Jakab Péternek? Nem. Hanem az Úr Jézus Jakabnak és Péternek. Tehát ő szolgált először. 2 Korintus 5:14-15. Mert a Krisztus szeretete szorongat minket. Valami szorongat belülről. Mi az, ami szorongat, és miért szorongat? Mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek többé, ne önmaguknak éljenek, hanem annak, akik értük meghalt és feltámadott. Miért nem önmagamnak élek? Miért Krisztusnak élek? Azért, mert különben nem kapok semmit se tőle? Nem, hanem azért, mert ő értem meghalt és feltámadott. És önmagát áldozta fel értem, és mivel ezt megtette, ezért én azért hogy tehetnék mást, mint hogy neki adom az életemet. Tehát az volt előbb, amit ő tett. És így tovább, és így tovább, és így tovább. Tized fizetés. Ki volt az első ember, aki tizedet adott Istennek a történelem során? Akik ismeritek a Bibliát. Ábrahám, a hit ősatja. Igen, tizedet adott minden évből az Úrnak. De nem ő adott először az Istennek, hanem az Isten adott neki. Az van leírva abban a konkrét történetben, 1 Mózes 14-ben, amikor Isten győzelmet adott Ábrahámnak, 5 királlyal szembeni harcban. És visszajött győztesen, nagy zsákmánnyal. És akkor kijött elé a magasságos Isten papja, Melkicedek. Kenyeret és bort hozott elé, és megáldotta őt. Azt mondta, áldott vagy Ábrahám. És amikor Ábrahám felfogta azt, hogy Isten győzelmet adott neki, és még kenyeret is bort is hozott, és megáldotta őt, és törődik vele, akkor azt mondta, tessék a tizedét, nekem adom. Tehát nem úgy kezdődött a történet, hogy ő a tizedével kivásárolta a győzelmet, meg a kenyeret, és a bort, meg az áldást. Hanem éppen fordítva. Vagy ki volt a második ember, aki tizedet adott a Biblia a történetben Istennek? A leírások szerint Jákob. De tudjátok, mit mondott Jákob? Azt mondta 1 Mózes 28:20-22. És ilyen fogadalmat tett Jákob. Ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetül ruhát, és békességben térek vissza apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam fel, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. És mikor adta Istennek a tizedet? Amikor Isten visszahozta. Tehát ki adott először kinek? Nem Jákob vásárolta ki ezeket az áldásokat az Istentől a tizedével, hanem Isten megáldotta Jákobot. És amikor Jákob látta az isteni gondviselést, és akkor azt mondta, igen, én válaszul ezt neked adom. Szóval, nem az van előbb, amit te teszel Istenért, hanem az, amit ő tesz érted. Ez olyan jó lenne, hogyha megértenénk. És most figyeljetek. Amit te teszel Istenért, az csak válasz arra, amit Isten tett érted. Nézzétek meg ezt a képet. Nagyon megtetszett nekem ez a kép, amikor keresgéltem. Láttok két kezet rajta. Az egyik felül van, a másik alul. Szerintetek melyik Isten keze és melyik a mi kezünk? Melyik az Isten keze és melyik a te kezed? Vannak, akik azt gondolják, hogy a felső az enyém. És nekem kell az Istenért tennem valamit, hogy az Isten is kinyújtsa a kezét felém. De nem, ez pont fordítva van. A te kezed az alsó. És látjátok a képet, hogy mi ez a két kéz. Igazából az az alsó kéz, az nem is igazi kéz. Az az alsó kéz, az csak a tükörképe a felső kéznek. Ha a felső kéz nem lenne, az alsó kéz sem lenne. Érted? Az alsó kéz akkor jelenik meg, amikor a felső kéz megmozdul. És pontosan ez történt veled, ez történik velünk, hogy az Isten megmozdította a kezét értünk, és ezért mi meg tudjuk mozdítani a kezünket ő érte. És hogyha ő nem mozdítaná meg a kezét, mi semmit nem tudnánk tenni, nem tudnánk megtérni, nem tudnánk hinni, nem tudnánk imádkozni, nem tudnánk szolgálni, nem tudnánk Bibliát olvasni, nem tudnánk adakozni, nem tudnánk buzgók lenni, nem tudnánk alázatosak lenni, nem tudnánk engedelmesek lenni, semmik nem tudnánk lenni, mert azt mondta Jézus, hogy nálam nélkül semmit sem tudtok tenni. Legalábbis, aminek igazi tartalma van. Szóval, amit én teszek Isten felé, az csak válasz arra, amit ő tett értem. 1 János 4-ben János apostol a következőképpen folytatja az okfejtését. Amikor arról beszélt, emlékeztek, hogy nem az a szeretet, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, ahogy ő szeretett minket, és engesztelő áldozatul adta az ő fiát értünk. És utána egy pár versre később azt írja, mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Miért szeretünk? Mondjuk együtt. Mert ő előbb szeretett minket. Mondjuk az egész Biblia verset együtt. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Igen. Mi tehát azért fordultunk Krisztus felé, mert ő előbb fordult felénk. Mi tehát azért imádkozunk ő hozzá, mert ő előbb imádkozott értünk. Mi tehát azért hiszünk ő benne, mert ő előbb hitt bennünk. Mi tehát azért szolgálunk neki, mert ő előbb szolgált nekünk. Mi tehát azért vagyunk alázatosak, mert ő előbb volt alázatos. Mi tehát azért adunk, mert ő előbb adott. Értitek ezt? És amikor ezt megérted, akkor felszabadulsz a teljesítmény kényszernek a terhe alól. Akkor felszabadulsz az alól az érzés alól, hogy neked kell megcsinálnod a kereszténységedet. És akkor megtörténik az az életedben, hogy egyszerűen hálából jársz az Úrral. És nem teherként, és nem kényszerűségként éled meg ezt az egész dolgot. Nem az a lényeg, amit te teszel Istenért, hanem az, amit ő tesz érted. Ez ma is így van. Figyeljetek, nem az a lényeg, amit én most itt csinálok. Én próbálok jól prédikálni. Persze, hogy próbálok. De nem ez a lényeg, hanem az, amit a szavaim közben Isten tesz a szívedben. Az a lényeg. Nem az a lényeg, hogy én beszélek valakinek Jézusról, hogy én bizonyságot teszek, hanem az, hogy a Szent Szellem közben bizonyságot tesz benne. Nem az a lényeg, amikor én imádkozok, hogy én imádkozok, hanem az, hogy a Szent Szellem imádkozik belőlem. Nem az a lényeg, hogy én szolgálok valaki felé, hanem az, hogy Krisztus szolgál ő felé. És ez leveszi a terhet a mi vállunkról. Azt mondta Jézus egy alkalommal Máté 11:29-30-ban, vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Nézzetek, mit mond Jézus. Azt mondja, hogy az én igám boldogító. Hogy lehet egy iga boldogító, nem? Igába hajtottad a fejedet. Hát maga a megfogalmazás is azt a kellemetlen dolgot tükrözi. Na azt mondja Jézus, hogy az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Hogy lehet egy teher könnyű? Mégis Jézus ezt mondja. Az a szó, amit az eredetiben van, ez az iga kifejezés, ez egy páros igát jelöl. Talán emlékeztek, vagy fel tudjátok idézni magatok előtt, hogy amikor egy jószágot, mondjuk egy ökröt, vagy egy lovat befogtak egy szekér elé, vagy egy eke elé, akkor léteztek ilyen egyes igák, emlékeztek ilyenre? Amikor egy állatot fognak be elő, és van olyan, hogy páros iga. Amikor két ökörnek a nyakában is, az egy tárgy, egy eszköz, egy szerkezet, de a kettőt összefogja. Na most Jézus itt ezt a szót használja, illetve az Új Szövetség ezt a szót használja, és azt mondja Jézus, hogy az én igám. Vegyétek fel az én igámat. Ezt tudod, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy te, az én nyakam már benne van. Tedd már bele te a tiédet oda a másik oldalra. Vedd fel az én igámat. És tudod, mi történik? Amikor felveszed az igát, akkor ketten húzzátok. Most az kinek jó? Őszintén. Az Úrnak vagy neked? De valami titokzatosoknál fogva ő is szereti. De neked igazán a nagy nyereség. Tudod, ez az a vicc, amikor ül az egér az elefánt nyakába, ismeritek? Ül az egér az elefánt nyakába, és mennek át a hídon. Megszólal az egér. Hallod, hogy dübörgünk? Szóval erről beszél Jézus, hogy az én igám az könnyű, ha az én igámat húzod. Hogyha tudod azt, hogy én előbb tettem, mint te, és az a lényeg, amit én teszek, és nem az, amit te teszel. Egy történettel szeretném bezárni, ami szintén az Új Szövetségben található, és Jézus környezetében történt meg. Egy alkalommal Jézus tanítványai mentek át éjszaka tavon a csónakban, de Jézus hátra maradt, és ezért hát jobb hiány a vízen ment feléjük, neki ez nem jelentett akadályt. Úgyhogy amikor a tanítványok meglátták Jézust közeledni a vízen, ott a fél homályba, először megrettentek, azt hitték, hogy ütött a végórájuk, és ez egy szellem. De Jézus szólt, és azt mondta, hogy ne aggódjatok, én vagyok. Hát amikor egy kicsit megnyugodt, akkor Péternek az a korszakalkotó ötlete támadt, hogy hát mi lenne, hogyha ő is ezt kipróbálná. És hát ő ilyen impulzív ember volt, úgyhogy szerintem nem sokat tanakodott rajta. Rögtön megkérdezte az urat, meg azt mondta az urnak, hogy uram, hát mondd, hogy menjek hozzád a vízen. Lehet, hogy a többiek már vakarták a hátsó feléket. Öcsém, ez a Péter, hát megint mit csinál? Vagy biztos a mester most jól lehűti. Azt mondja, helyre teszi, azért tudja, hogy ki a nyuszi, meg ki a puska, vagy nem tudom, vadász. De Jézus nem oltotta le Pétert, hanem azt mondta, hogy gyere. Úgyhogy a többiek meglepődtek rajta, hogy ja, ezt is lehet. És akkor Péter kilépett a csónakból, és elkezdett ő is járni a vízen, ahogyan Jézus járt a vízen. A vízen járás az egy, mondjuk úgy, vegytisztán természet fölötti dolog volt. Mert az ember nem tud járni a vízen. Ezt tudjuk a, nem tudom kinek a törvényszerűsége ott. És akkor sokat gondolkodtam azon, hogy vajon hogy történhetett ez a gyakorlatban. Péter elindult a vízen, és hirtelen így kimerevedett előtte egy 25 méteres járdányi szakasz, és csak végig masírozott rajta. Szerintem biztos nem így történt, hanem úgy történhetett az én elképzelésem szerint, hogy mindenhol hullámzott a víz, ahogy az rendesen szokott. És amikor Péter a csónakból kitette az első lábát, és leért a lába a vízhez, abban a pillanatban, hogy hozzáért a talpa a vízhez, a víz megszilárdult alatta. És utána emelte a másik lábát, és a víz folyt, hullámzott, és még mindig hullámzott, de amikor leért a talpa, megszilárdult. És amikor felemelte a másikat, már újra hullámzott. És mindig csak azon a ponton szilárdult meg, ahol éppen a lába érte a vizet. Fantasztikus! Miért tudott járni Péter a vízen? Kinek az ereje tette lehetővé azt, hogy Péter a vízen járjon? Az övé vagy Jézusé? Jézusé. De ki járt a vízen? Péter. Péternek kellett a lábát tennie, de nem az ő ereje tette ezt képessé. Tehát akkor most ki járt? Péter járt vagy Jézus járt? Hát ugye nehéz kérdés, mert Péter járt, de valójában Jézus járt. Jézus járt, de Péteren keresztül járt. És szerintem ez a történet tökéletesen bemutatja, hogy mit jelent a valódi keresztény élet, a valódi Krisztussal járás. A valódi Krisztussal járás nem vallásos szabályok betartását jelenti, nem keresztény erkölcsiséget jelent, hanem a Krisztussal járás azt jelenti, hogy Krisztus bennem él, és az ő ereje tesz képessé olyan dolgokra, amelyekre én nem lennék egyébként képes. Szóval nem azon van a hangsúly, amit én teszek, hanem azon, amit ő tesz. És Péter mikor kezdett el süllyedni? Amikor levette a tekintetét Jézusról. Amikor nem arra fókuszált, amit Jézus tesz, hanem arra kezdett fókuszálni, amit ő csinál. És akkor összedőlt a dolog. Ennek nagyon nagy tanulsága van. Nem az a lényeg, amit te teszel Istenért, hanem az, amit ő tesz érted. Szóval, összegezzük, amiről beszéltünk. Vannak olyan őszinte, valóban Krisztus követő keresztények, akik belefáradnak Krisztus követésébe. Miért? Emlékeztek? Azért, mert úgy gondolkodnak, hogy tennem kell valamit Istenért, hogy Isten tegyen valamit értem. Ezt el kell felejteni. Ennek a szemléletmódnak el kell tűnnie és át kell vennie a helyét egy másik szemléletmódnak, ami úgy hangzik, hogy annyi mindent tett Isten értem, szívesen teszek én is érte. És akkor, hogy így kezdesz el gondolkodni, akkor más lesz az imád, más lesz a dicsőítésed, más lesz a szolgálatod, más lesz az adakozásod, más lesz a bizonságtételed, és minden más lesz, amit Krisztusért teszel. Úgyhogy ne felejtsétek el, hogy mindaz, amit mi teszünk érte, csak válasz arra, amit ő tett értünk. És próbáljátok meg így gondolkodni. Kérlek benneteket, zenészek, hogy gyertek fel, és benneteket pedig, hogy álljatok fel, hogyha otthon ülsz a fotelba, esetleg ott is felállhatsz, de ha nem akarod, nem muszáj. Már ezért is jobb eljönni, nyilván nem a vírusos időszakokban, mert itt tényleg meg lehet mozdulni. Legalábbis nagyobb rá a késztetés. Azt szeretném kérdezni, hogy volt-e számodra üzenet ennek a mai tanításnak? Becsukom a szememet, jó, mert nem az a lényeg, hogy ne. Hogyha volt, akkor azt szeretném kérni, hogy most, amíg elkezdek játszani a srácok halkan, gondold végig azt, hogy mit üzent neked ma Isten, és arra kérlek, hogy most magadban hozz egy döntést. Egy olyan döntést, ami kifejezetten reakció a részedről, válasz arra, amit ma Isten szólt hozzád. Tudod, a te döntésed csak válasz arra, amit ő szólt. De nagyon fontosak a döntések. Hogyha nem hozunk konkrét döntéseket annak alapján, amit Isten nekünk mondott, akkor nem fog az életünk változni. Akkor egy ilyen pillanatnyi hatása lesz ránk, ami eltart egészen ebédig, vagy az esti filmig, vagy a következő otthoni konfliktusig, és utána talán még eszedbe jut a héten. De hogyha hozol itt most egy döntést, nem kell sok döntést hoznod, csak egyet, legalább egy döntést hozol, ami konkrét, és azt elmondod az Istennek, akkor a Szent Szellem ezen keresztül változtatja az életedet. Én azt szeretném, hogy amikor vasárnap eljövünk ide, és meghallgatunk egy üzenetet, mindig legalább egy döntést hozzunk. És utána a következő héten azt az egy döntésünket rendszeresen idézzük az emlékezetünkbe, imádkozzunk érte, mert így fogja Isten az életünket formálni. Úgyhogy most arra kérlek, hogy egy picit hajtsátok meg a fejeteket, vagy nem is kell, de csukjátok be a szemeteket, és egy mondatot fogalmaz meg magadban, hogy mit döntesz a mai üzenet hatására. Fogalmazd meg ezt az egy mondatot magadban, és azt követően pedig mondd ki Istennek. Mondd ki neki, félhangosan vagy hangosan, mondd ki neki. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te annyira hatalmas Isten vagy. És nekünk egyáltalán semmi felől nem kell aggódnunk. És ez a világ, ez nem a mi jóságunkra épül, hanem a te istenségedre. Köszönjük neked, hogy amióta tiéd vagyunk, azóta ez pláne így van. Köszönjük, hogy te mentettél meg, te hívtál el, te üdvözítettél, te ajándékoztad nekünk a bűneink bocsánatát, az igazságot. Te adtad nekünk a Szent Szellemet. Te vigasztalsz, te adsz erőt rajta keresztül, te vezetsz bennünket. Te hozol létre változásokat bennünk, körülöttünk. Köszönjük, hogy te vagy az, aki a lényeget elvégzed. Köszönjük, hogy mi partnereid lehetünk. Köszönjük, hogy együttműködhetünk veled. Köszönjük, hogy tanulhatunk tőled. Köszönjük, hogy bekapcsolódhatunk ebbe az adásba, elfogadásba, ebbe az egész körforgásba is. Köszönjük, hogy te azután reagálsz a mi hitünkre, a mi imáinkra, a mi döntéseinkre. De köszönjük, hogy ez az egész, ez belőled indult ki. És ma is te rád épül. Uram, köszönjük neked, hogy világosságot gyújtasz bennünk, és megérthetjük, hogy mindaz, amit mi teszünk, az csupán válasz. Kérlek, segíts, hogy ez belénk ivódjon, és megjelenjen a belső gondolatainkban, motivációinkban, mindig, amikor hozzád jövünk, vagy érted, bármit is teszünk. És most imádkozom azért, hogy áld meg az én barátaimat, testvéreimet, akik itt vannak a helyszínen, azokat is, akik az internet előtt vannak, és te ruházd fel őket erővel, hogy azt a döntést, amit ma hoztak, az a döntés meg tudjon valósulni az életükben. Imádkozom arra, hogy emlékeztesd őket a jövő héten minden nap, és hozzál létre ennek hatására valamiféle változást az életükben. Ámen.
Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmedbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján, a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info@foristamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info@foristamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten áldjon, várlak a következő üzenettel is.